Megkavartuk a mai adásmenetet egy kicsit, és rögtön a témával kezdünk, és azért a témával kezdünk, mert az a téma nem más, mint a pornó. Igen, hallgathatják fiatalkorúak is, legalábbis semmi olyan szaftos sztori nem lesz, bár mondjuk maga a sztori is elég szaftos. Ebben a dologban, amire azt gondolhatnánk, hogy 18 éven aluliak nem hallgathatják, de hirtelen az jutott eszünkbe, amikor összeraktuk ezt az adást, hogy mit adtak nekünk a rómaiak, ugye klasszikus jelenete a Monty Python filmnek, hogy mit adott nekünk a pornóipar. És ez évről évre felbukkant, pontosabban pár évent azért így felbukkan a sajtóban, de még mindig csodálattal adózunk annak, és azt gondolom, hogy mindenkinek csodálattal kell adózni annak, hogy konkrétan milyen technológiai fejlesztéseket köszönhetünk a felnőtt iparnak, olyan technológiai fejlesztéseket, amiket ma minden egyes ember napi szinten használ, vagy hát legalábbis az emberek 90%-a mondjuk így Magyarországon használja. Úgyhogy szerintem vágjunk is bele, és kezdjük azzal, hogy miért egyáltalán a felnőtt ipar sokak szerint kutatások vannak, Stanford Egyetem, és nem tudom milyen egyetemi kutatások vannak arra, konkrétan azzal a felütéssel, azzal a címmel, hogy a pornó, vagy hát a felnőtt ipar, mint a technológiai világ mozgató rugója, ugyanis egészen döbbenetes történetek vannak. Most csak párba belekapok, és csak cím szerint aztán végigbeszéljük őket, de például a pornó döntötte el a VHS kazetta sikerét, azt, hogy online tudunk fizetni bármit, azt is neki köszönhetjük. Netflix, Disney+, HBO Max, vagy most már nem Max, nem tudom ezt követni, ők is a pornónak köszönhetőek. Természetesen rengeteg digitális marketing technológia szintén a pornónak köszönhető, és még nagyon sok minden. De menjünk bele ebbe a dologba mélyebben, és szerintem akkor időrendben kezdjük nagyjából, ez pedig nem más, mint az óriási VHS és Betamax formátum háború.
Az az igazság, hogy Magyarországon nem annyira ismert ez a háborús történet, tehát hogy a két nagy-nagy videókazetta forma vagy formátum, az mennyire harcban áll egymással, de a VHS és Betamax inkább az Egyesült Államokban volt nagyon-nagyon híres a házi mozizás terén, és technikailag mindkettőnek megvolt az előnye, hátránya, rajongói tábora, amit érdemes tudni, mind a kettőhöz külön lejátszó eszközt kellett beszerezni otthonra. Pontosan olyan volt egyébként, mi nagyon sokáig az Apple, Android, vagy mondjuk például a Coca-Cola, pont az iMessage, hogy zöld vagy kék buborék jelenik-e meg az Apple felhasználóknál, tehát nem tudtak egymással filmet cserélgetni nagyon sokan, és mindig lenézte a másikra, hogy jaj, neked Betamaxod van, jaj, neked VHS-ed van. Egészen addig, amíg a VHS egy hatalmas löketet nem kapott, és ezt most nagyon-nagyon érdekes volt ebben a kontextusban kimondani, de a felnőtt filmes ipar döntött úgy, hogy ők bizony a VHS-t fogják majd preferálni, tehát nagyon sok kiadó úgy döntött, hogy nem fog kétféle gyártás technológiába, és ugye az azzal járó költségekbe befektetni, elegendő lesz nekik a VHS, és ez azzal együtt is eldöntötte az otthoni filmezéses ipar sorsát, hogy a Betamax nem is a legtöbb szakértő szerint jobb minőségű képet biztosított, de ugye a VHS-nek két nagyon nagy előnye volt, egyrészt hosszabb játékidőt biztosítottak ezek a kazetták, másrésztről pedig olcsóbb volt előállítani, és ez mivel a felnőtt filmesipar nem a nagy hollywoodi költségvetéssel dolgozik, egy egészen erős motivációs erő volt arra, hogy az olcsóbb és egyben nagyobb játékidőt biztosító technológiát preferálják a kiadók.
Ráadásul még 1975-ben abszolút Betamax uralom volt a világon, és csak egy másfél évvel később jött ki az első VHS, amit nagyjából a GVC fejlesztett ki, tehát azt szoktuk mondani, hogy a Betamax a Sony, a VHS technológia pedig GVC, vagyis JVC, hogyha hivatalosan akarjuk mondani, de az volt a kettő között a különbség, hogy a Sony ragaszkodott ahhoz, hogy Betamax dolgokat csak ő és az általa szigorúan ellenőrzött partnerek, ez is csak később már a VHS háború beindulása után hozhatnak létre, míg a GVC azt mondta, hogy felőle bárki csinálhat VHS lejátszókat, felvevőket, őt ez az egész nem érdekli. Tehát egész egyszerűen azzal, hogy olcsóbb volt maga a formátum, azzal, hogy olcsóbb volt maga a lejátszó és felvevő eszköz, az elején csak lejátszó eszköz, és hogy gyakorlatilag választhattunk a márkák közül, az azt eredményezte, hogy a Betamax vesztett, mert hiába volt jobb minőség, hiába volt egy csomó mindenben jobb, és mondjuk pont a professzionális tévéknél még akár a mai napig találunk Betamax magnókat, de egész egyszerűen azzal, hogy hirtelen robbanásszerűen elterjedt a több gyártótól olcsóbb költség, stb. Ez a dolog. Így, és ugye ez a pornóiparnak is jól jött, hogy egy olcsó, hosszabb formátum, ahogy a Peti is mondta, az, amivel tudnak dolgozni, egészen egyszerűen olyan mértékben elterjedt, hogy az eladott VHS VHS kazetták az elején 50-80%-a pornófilm volt az Amerikai Egyesült Államokban, ami nyilvánvalóan így jelentős lökést adott a formátum gyors elterjedésének, vagyis egész egyszerűen az, hogy annak idején most már szerintem sokan nem tudják, néha a gyerekeimnek is szoktam viccből, bár a kazettát, a sima magnó kazettát azt így ismerik ugye a mémekből, de azért egy VHS kazettára ők is elcsodálkoztak, hogy ez micsoda. Ugyanúgy, amikor ezt már elmeséltem egyszer a rádióban, a fiam megtapasztalta életében először a lineáris műsorszolgáltatás szemben a letöltött filmekkel, sosem csináltam ilyet. És ezzel, mármint ha visszatérünk a Betamax VHS-re, eldőlt ez a formátum háború, azért tekergettük vissza mindig a kazettákat, hogy ne büntessenek meg minket a videótékában, mert a pornó azt mondta, hogy VHS kazettákat fogunk kölcsönözni. De egy picit ugrunk, és az online fizetési és előfizetéses rendszerekre fogunk most tekinteni, ugye itt már digitalizálódtunk, majd lesz itt minden más is, ami ezzel kapcsolatos, de hát ugye hol merült föl legelőször az az igény, hogy mi lenne, ha az adott látott tartalomért mondjuk lehetne fizetni online, hiszen a bankkártyák már elterjedtek, hiszen már digitális bankrendszer volt mindenhol, miért ne lehetne ezt becsatornázni egy online felületre? Tényleg most egy kicsit úgy érzem magam, mintha valami mesét mondanék, nem tudom én, 1370-ből, és a Grimm fivérek mondanák, mintha valakinek el kéne képzelni, és azt gondolom, hogy biztos, hogy van olyan, akinek el kell képzelni, hogy nem lehetett online előfizetni, arról nem is beszélve, hogy magát a gyors internetet is a pornónak köszönhetjük, hiszen senki nem akart vágni, míg csíkonként lejön, bitenként, szó szerint, pixelenként, a modemen keresztül, az a bizonyos fotó, amire már nagyon vártunk, de visszatérek az online előfizetéses rendszerekre, szóval, kedves gyerekek, volt egy olyan időszak a világon, amikor nem lehetett online fizetni sehogy, semmilyen módon, ám a felnőtt filmes ipar, az adult industry úgy döntött, hogy hát ezzel lehetne kezdeni valamit, hiszen ezért biztos, hogy fizetnek az emberek, hiszen az eladott VHS kazetták 50-80%-a annó pornó volt, valószínűleg ez online is működne, na de hogyan?
Őszintén szóval én még nem mennék el ebben a történetben egészen az online tartalomfogyasztásig. A legelső ilyen jellegű filmeket VHS kazettákkal lehetett megvásárolni online, és itt az online-nak azért volt nagyon fontos szerepe, mert ugyebár anonimitást kölcsönzött. Az, hogy először meg tudta valaki venni az adott filmeket egy bankkártyával, az nagyon sokaknak a kényelm funkcióját jelentette. Ha visszagondolunk egyébként a streaming szolgáltatások, amikről majd beszélünk, szintén videókazett a kölcsönzőként kezdték, legalábbis a Netflix egy ilyen formátumban működött legelőször, és valóban egyébként az első, az online felnőtt filmes oldalak voltak az elsők, akik a bankkártyás fizetési rendszereket használták első körben, és ezek a fejlesztések, tehát az, hogy minél több felhasználat ki tudjanak szolgálni, és minél biztonságosabban meg tudják ejteni az online fizetést a vásárlók, nagyon-nagyon-nagyon nagy mértékben meghatározta a mai modern kereskedelmet, hiszen ha belegondolunk abba, hogy most már igazából 24 órán belül rendelhetünk bármiféle elektronikai eszközt vagy háztartási eszközt, ami aztán át is vehető mondjuk egy közeli átvevő helyen, vagy akár az otthonunkban, ez mind annak volt köszönhető, hogy egyszer valaki úgy döntött, hogy bizony ő szeretne felnőtt filmeket vásárolni, vagy felnőtt tartalmakat nézni online, de ugye utóbbi az még azért az internet kapcsolat hajnalán nem volt egy annyira jelentős és gyakori történet, de hogy magát a kézbesítést azt inkább preferálná, és ehhez pedig ugye az online vásárlás, a bankkártyás vásárlás volt a legkézenfekvőbb megoldás. Ez volt annak az alapköve, amit manapság tapasztalhatunk. Komoly eladásokra nem feltétlenül a különféle kiadók számoltak először, hanem az amatőr gyártó részlege ennek a felnőtt filmes iparnak volt az, ami jobban kihasználta az online vásárlást, eleinte legalábbis. Ugyanakkor nyilván, ahogy digitalizálódni kezdtek a tartalmak, ahogy egyre többen nyitottak a felé, hogy az internet kapcsolaton keresztül szolgáltassák a felnőtt tematikus műsorokat, úgy vált egyre fontosabbá az online vásárlás és az online fizetési lehetőség, és úgy vált egyre fontosabbá a streaming technológia is, már említettem, ahogy még ugyebár a VHS megnyerte ezt a nagy beta VHS versenyt, úgy ugye a kölcsönző ipar kiépülése biztosította azt, hogy minden témában megtalálja a tékákban mindenki a neki fontos és számára szórakoztató tartalmat, beleértve a felnőtt filmes ipart is, úgy a streaming és annak az igények a mentén került előtérbe egyáltalán, hogy nem mindenki szerette volna a publikum előtt válogatni az ilyen jellegű műsorokat, és hát az otthon kényelmében minden jobb, főleg ami ennyire privát dolog. Úgyhogy a streaming pont erre nyújtott nagyon-nagyon jó megoldást a 90-es években.
Bizony, bizony, 90-es évek, ez egy nagyon fontos szám, ugyanis már akkor kifejlesztette az első működőképes online streaming videó rendszereket, tehát nagyon-nagyon sok évvel azelőtt, hogy itt mi bármit akartunk volna nézni, vagy akár mondjuk a YouTube egyáltalán megszületett volna, és fölkerült volna az ominózus első állatkerti videó, tehát azért nagyban gondolkozott ugye már akkor is, és keresi a felnőtt filmesipar azokat az új technológiákat, ahova betörhet, vagy ami akár nem érdekel másokat, de valamilyen oknál fogva egyszerűen azzal, hogy óriási az elérés és óriási a felvevő igény, keresi azokat a technológiákat, amiben még több pénzt kereshet. Szóval a 90-es években már működőképes online streaming platformok léteztek, és természetesen a videókódolással, a sávszélesség optimalizálással, ugye az előbb már utaltam, csak akkor még képek formájában, de a sávszélesség optimalizálás is nagyon nagy mértékben annak köszönhető, hogy ha már megvolt ez a videórendszer, akkor bizony-bizony ne kelljen órákat várni egy videóra, és a tartalom gyors betöltésével minél hamarabb fizetésre kényszeríthessük, vagy fizetésre csábíthassuk azokat az embereket, akik ezeket a tartalmakat fogyasztják, és ha már arról beszélünk, hogy ezek az emberek tartalmakat fogyasztanak, akkor hogyan találják meg ezeket a tartalmakat, tehát maradunk az online világban, és egy picit belekóstolunk abba, hogy milyen digitális marketing eszközöket kezdtek el használni, vagy terjesztett el a felnőtt filmes ipar.
Az egyik legfontosabb, mondjuk azt, hogy tartalom kezelési metódus a felnőtt film. Az bizony a címkézés. Tehát minél többféle kategória címkét és minél több egyszerűen azonosítható szöveges elemet tudunk hozzárendelni egy ilyen filmhez, annál egyszerűbb megtalálni. Ez egy nagyon-nagyon egyszerű igény, nagyon átláthatóvá teszi a katalogizálást, és bár a Search Engine Optimization, tehát az az ismertebb nevén SEO vagy SEO-zás, nem kifejezetten a felnőtt filmesipar találmánya, mert hogy a 90-es években a rock zeneipar volt az, ami ezt első körben bevezette, mégis a pornó tartalma kategorizálása volt az, ami nagyon-nagyon nagy mértékben elterjesztette, tehát az internetes keresés mai formájának egyik alapkövét a felnőtt filmes tartalom kategorizálás erősítette meg, ugyanis ezzel volt tényleg egyszerűbb, ennek segítsége volt tényleg egyszerűbb megtalálni a kívánt témát, a kívánt tematikát, a kívánt tartalmat, a kívánt kategóriát, amit manapság már minden másra is használunk, de ha már olyan technológia, ami 90-es évek óta létezik, és időnként ismét elővesszük, és amúgy pedig nagyon-nagyon jövőmutató, tehát ha már ilyenről beszélgetünk, akkor semmiképpen sem hagyjuk ki a virtuális valóság és az interaktivitás technológiáját, mert mi más indukálta volna leginkább azt, hogy a felhasználó be akarjon kerülni az adott tartalomba, mint sem a felnőtt filmes ipar.
És ez nem más, mint a virtuális valóság, ugyanis szintén a 90-es években, ahogy a Peti is mondta, már készült pornó VR tartalom, és ma pedig azt lehet nyugodtan mondani, hogy a legnagyobb virtuális valóság tartalomgyártó az a felnőtt filmes ipar, egész egyszerűen azért, mert semmilyen más iparág nem találta ki még jól, hogy hogyan lehetne használni a VR-t, ugyanis erről mi is sokat beszéltünk a Petivel, meg itt a műsorban is nagyon sokszor elhangzott, hogy az a baj a VR-ral, hogyha valami nagyon szupert akarunk csinálni, tehát tényleg nulláról akarjuk felépíteni ezt a virtuális valóságot, ahhoz még mindig atomreaktor erősségű számítógépek kellenek, amiket vastag kábelekkel kell rákötni, stb. Stb. És ott aktívan akkor mozogni kell benne, tehát helyet kell neki biztosítani, különböző szenzorokkal érzékelni kell az embert, akinek a fején van a szemüveg, tehát ha nagyon profin akarjuk csinálni, akkor ez van, vagy azt akarjuk mondani, amit a pornóipar is csinál. Ez egy relatív passzív műsor befogadási forma, egy nagyon egyszerű tartalomfogyasztási forma, ami tökéletesen alkalmas a pornóra, hiszen be tudjuk magunkat képzelni abba a helybe, ahol vagyunk, hiszen körbevesz az a virtuális valóság, de mégsem olyan klasszikus értelemben vett abban a pillanatban grafikus kártyákkal, processzor számítással és nagy erővel generált valóságról beszélünk, hanem egy felvett rögzített tartalomról, csak éppen ez most adott esetben pornó, és nyilvánvalóan, mivel mindenki más az iparágban nem tudja, hogy igazából mit kezdjen a VR-ral, beleértve a Metát, a Google-t és az összes többit is, még magát az Apple-t is, így marad a pornóipar, aki ezt viszi tovább. Úgyhogy sorolhatnánk még a mesterséges intelligencia deepfake ügyében is azért vastagon letette a névjegyét a pornóipar itt az online világban, de egész egyszerűen tényleg olyan alapvető technológiákat köszönhetünk a felnőtt filmes iparnak, amit napi szinten használ bárki, aki minimálisan online életet él, és az azt gondolom, hogy egyszerre vicces, hogy ez az az iparág, ez az a kicsit lenézet is mindig ilyen, mindenki elhatárolódik ettől, hogy a pornó, és közben mégis a Netflix-től kezdve nagyon sok gigavállalat köszönheti azt a Google-on keresztül az Amazonon át, hogy a pornóipar ilyen tevékeny a technológiai szektorban.